Kedves hallgatóink, a Felvidéki Gútán az Adam és Anna Városi Művelődési Központban tartották a 48. Magyar Művészetért díjrendszer díjátadó gáláját. Ez a rangos elismerés olyan magyar személyiségeket és közösségeket díjaz, akik jelentős mértékben hozzájárultak a magyar kultúra és művészet gazdagításához, valamint a magyarság identitásának megőrzéséhez a Kárpát-medencében. Mács Ildikó újságíró, a Miskolci Felvidékház szakmai igazgatója, édesapjával, Mács József íróval posztumusz megosztott Ex Libris díjban részesült. Az elismerés kapcsán beszélgettünk Mács Ildikóval. Megtartották a 48. művészetért díjrendszer díját adó gáláját a Felvidéki Gútán, amelyen Mács József író, publicista, műfordító, posztumusz és Mács Ildikó újságíró, a Miskolci Felvidékház szakmai igazgatója közös megosztott Ex Libris díjban részesült. Mács Ildikót köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel a továbbiakban tegeződni fogunk többéves ismerettségünkre való tekintettel. Szívből gratulálok, Ildikó, az elismeréshez. Igazi karácsonyi ajándék ez a díj, hiszen édesapáddal együtt érdemeltétek ki az elismerést. Milyen érzésekkel fogadtad ezt a megosztott közös kitüntetést?
Köszönöm szépen a gratulációt, és meg kell, hogy mondjam, hogy amikor megkaptam a levelet, az erről szóló levelet, akkor én csak az ő nevét láttam. És végtelenül boldoggá tett az, hogy 2017-ben meghalt, igaz, hogy a regényeiben tovább él, de hogy emlékeznek rá, ugye a Felvidék krónikásának becézik Mács Józsefet, és az is, hisz a 22 regényében a Felvidék sorsa, az elcsatolt területek magyarságának sorsa arra derít fényt, igaz történeteken keresztül. Tehát én nagyon megörültem annak, hogy a köztudatban is benne van változatlanul, és hogy őt posztumusz erre a díjra jelölik. És a másik gondolatom az volt, hogy édesapám most biztos nagyon boldog, hogy én, mint a Felvidékház szakmai igazgatója, 5 éves munkám olyan minőségű volt, hogy ezt észrevették a Felvidéken, és díjazzák a Felvidéken. Édesapám nagyon boldog lett volna, ha kiderül, hogy a Kossuth Rádiós évek után elvállaltam ezt a munkát, és én a Felvidékkel, az anyaországgal ugyanolyan szoros kapcsolatot tartok, mint rádiósként. És talán mondhatnám azt is, hogy rengeteg a kapcsolatrendszerem, pontosan ebből adódik, a rádiós évekből, és most kamatoztatom a Felvidékházban, amikor rendezvényeket szervezek, és embereket hívok meg.
A díjat 1987-ben alapították, alapítója a Gubcsi Lajos. Idén ez már a második díjkiosztó gála volt, hiszen a 47-et Budapesten tartották még júniusban. Mit kell tudnunk a Magyar Művészetért díjrendszerről?
Gubcsi Lajosnak nagy köszönet elsősorban, hiszen ezt ő álmodta meg, és az volt ezzel a célja, hogy azokat díjazzák, akik a kultúra minden területéről, tehát nem csak irodalom, hanem a színjátszás, színművészet, mondhatnám Persőci László nevét, aki szintén ott volt és díjat vett át. Tehát minden területről azokat, akik a magyarságért, a magyar kultúráért rengeteget tesznek.
És nagyon ünnepélyes keretek között került a díj átadására, és azt hiszem, hogy az életünkben nagy esemény egy ilyen díjátadó ünnepségen részt venni.
Magam is meglepődtem. Guta többnyire magyarok lakta település, városka egyébként. Halász úr, a polgármester, nagyon kedves, szép beszédet mondott, és bemutatkoztak a helyi művészpalánták. Tehát láttunk apróságokat, néptáncot járni, nagyobbacska lányokat balettezni, verses összeállítást. Tehát igen gazdag kulturális programmal köszöntöttek bennünket, és nagyon szép színháztermük van, Adam és Annáról nevezték el a művelődési központjukat. Tehát ott minden a magyarságról szól, és olyan jó érzés volt ott lenni, olyan nagyon jó energiák voltak, sok jó emberrel találkoztam, ugye az egyik Csáki Pál, aki író is, politikus, aki elfogadta a meghívásunkat, és 2 évvel ezelőtt egy könyvbemutató révén itt járt Miskolcon a Felvidékházban, de mondhatnék másokat is, tehát jó érzés volt találkozni ott emberekkel, és ami még számomra egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy az én 91 éves édesanyám, Özvegy Mács Józsefné, aki egy életen át állt apám mellett, sőt, ugye azt mondtam a színpadon, hogy minden tehetséges, minden sikeres férfi mögött áll egy nő, hát ez nálunk 100-szorosan igaz, mert ő egy életen át ott állt, hiszen nagyon fiatalon házasodtak, apukám 23 éves volt, anyukám 21, és nagyon korán vágtak bele a közös életbe, és apám újságíró volt, író volt, sokat utazott, ő bizony semmit otthon nem segített, minden édesanyám kezében minden szál ott futott össze, és amikor úgy megköszönte, hogy a férje nevében köszöni ezt a díjat, olyan nagyon megható is volt, hogy ő ezt megérte, és hogy én megérhettem ezt, hogy így együtt ott vagyunk, és édesapa díját ő veszi át, nem pedig én, hogy ő él van, és még egészen jól tartja magát.
Édesapád Mács József 2017-ben bekövetkezett haláláig a Felvidéki Magyarság krónikása volt. Írói munkásságának középpontjában mindig a szülőföldjéről száműzött felvidéki magyarok sorsa állt. Mikor és hogyan kezdődött írói pályája?
Hát én a legjobban a Hokedlire emlékszem. Volt egy Hokedli, és volt egy kis asztalka, egy szoba konyhában nyomorogtunk, mondhatnám inkább, mert hogy a nagyapám megözvegyült 62 évesen, és oda költözött hozzánk 5. ebbe az egy szoba konyhás lakásba, és édesapám ugye 23 éves kora óta újságíróként már, annyit azért elmondanék, hogy ő Sárospatakra szögdösött diákként, ő Sárospatakon kapott egy olyan magyarság nevelést, olyan csodálatos útravalót, hogy az egy életen át elkísérte őt, járt fél évig a Lévai gimnáziumba is. Tulajdonképpen azért lett szögdöső diák Gömörből át Sárospatakra, mert bezárták a magyar iskolákat, és akkor ő nem akart Szlovákba járni. A lényeg, hogy utána, amikor újra lett magyar oktatás, akkor ő a Komenszki Egyetemen fejezte be a magyar szakot, és elhelyezkedett, és megnősült, tehát ő azonnal a felnőtt világ kellős közepében találta magát. 23 évesen forró fejű volt, elkezdett írni, az Új Szóban dolgozott, és hát kitört az ellenforradalom Magyarországon, és ő, mint ifjú titán, párgyűlés volt, és kijelentette, hogy Magyarországon nem ellenforradalom van, Magyarországon forradalom van. Na hát aztán kirúgták, de azonnal, és az hozzánk költözött nagyapa mentette meg a családot azzal, hogy visszament dolgozni, 60-valány évesen mondom, és ő tartotta el a családot addig, amíg aztán édesapámat a Szabad Földműves Újsághoz fel nem vették, és újra el nem kezdett írni és dolgozni. Rengeteget járt vidékre, nagyon-nagyon sokat, imádta a szülőföldjét, és ezért mondtam, hogy a szülőföld nem engedi el az ember kezét, az enyémet sem, és édesapám egy életen át az igaz történeteivel, a tetralógiája 80 évet ölel fel, örököd be, uram, 4 kötetből áll, érdemes elolvasni. A bemutatóján Budapesten Orbán Viktor szavait is felolvasták, ez egy nagyon-nagyon komoly történelmi lecke, érdemes elolvasni, és igaz emberi sorsokon keresztül olvasmányosan.
Hozott-e megkönnyebbülés számára az, hogy a fájdalmát írásaiban is elmondhatta, vagy ez egy örökké fájósebb maradt számára?
Hát fájósebb volt, és ő ebben élt és őrlődött, és nagyon sokszor vitatkozott a magyar dolgok miatt, és nagy fájdalma volt, hogy miatta például a testvéremet már nem engedték tovább tanulni. Én ugye idősebb vagyok 2 évvel, én még úgymond ki tudtam szökni Magyarországra, az ELTE-re felvettek, vissza akartak rendelni, mikor észrevették, de önköltséges alapon mentem ki, és ezért nem rendelt vissza a csehszlovák állam. Az neki rettentően fájt, hogy a testvérem életét elvágták, hiszen Tünde történelem szakos, ő régész akart lenni. Tőle ma is bármit kérdezhetsz a magyar történelemmel, vagy Pozsonnyal kapcsolatban, ő mindent tud, rengeteget készült erre, és nem vették fel, mert az ő felvételi ívében már a pártbizottság ott szerepeltette, hogy az apja bűnei miatt őt külföldre sem. Tehát már ez benne szerepelt. Úgyhogy Tündét már egyáltalán nem vették fel sehová, semmilyen felsőfokú intézménybe. Úgyhogy hát ez apukámnak nagyon fájt egy életen át. De azért a hitvallását, a meggyőződését, mindig azt mondta, hogy a legfontosabb dolog számára népem sorsa, mondta. Hát a család azért ezt egy kicsit megszenvedte. Én is hazajöttem az ELTE-ről, például sose felejtem el, és nem azt kérdezte tőlem, hogy hogy vagy lányom, hanem hát képzeld már el, hogy most mit tettek ezek a szlovákok, most a magyarok jogait hol és hogyan csorbították. Tehát mindig ez volt a téma. Másodlagos volt, hogy én hogy érzem magam éppen.
Megélte-e azt, hogy elismerik a munkásságát? Tehát életében volt-e része még elismerésben?
Volt, és most nagyon nehezet kérdeztél, mert nagyon magas kitüntetéseket kapott, és nagyon örültünk, hogy ilyen hosszú életet élt, hát így idézőjelben, mert élhetne még 87 évet élt, és megérte azt, hogy Magyarországról, meg a pozsonyi körökből, tehát a magyar körökből ő megkapta az aranyérdem kereszteket. De mondom, ez erre készülnöm kellett volna, hogy az ő sok-sok elismerését itt fel tudjam sorolni. A Wikipédiát kell megnézni, és abban hál' Istennek ott van. Tehát volt elégtétel, hiszen őt ugye kirúgták, elhajtották a munkahelyéről a 68-as események miatt is. Aztán elhallgattatták 10 évig, nem publikálhatott a Magasság és Mélység című regénye miatt, ami azóta megjelent és olvasható, és ez azért neki elégtétel volt, és örültünk, hogy ő azért ezzel együtt nem volt egy nyugodt ember, élete végéig dolgozott, tehát írt, autót vezetett például, és mindig aktív maradt, mindig a fejében lakott, néha szóltunk hozzá, hogy ez vagy az, és nem hallotta. És akkor láttuk, hogy bent darál a kerék, mert ő most valamin éppen nagyon töpreng.
Édesapád nyomdokaiba léptél, hiszen mindig is szíveden viselted a felvidéki magyarság sorsát, sok éves rádiós, újságírói pályát során rendszeresen tudósítottál az aktuális eseményekről, emberi sorsokról, és miután 5 évvel ezelőtt létrejött a Felvidékház, Miskolcon szakmai igazgatóként igyekszel tenni a felvidéki magyarokért. A szülőföld iránti szeretet, a felvidéki magyarság iránti érzékenység, atyai örökség?
Pontosan, egyértelműen a pozsonyi magyar iskolába irattak be 6 éves korunkban, a testvéremet és engem is oda a Duna utcai magyar iskolába. Akkor nyílt meg mellettünk a szlovák általános iskola, egy 11 emeletes bérházban éltünk, 2 bejárata volt, rengeteg fiatal ember költözött oda apámékkal egyetemben, és amikor beirattak a magyar iskolába, vállalták, hogy 4 villamos megállóra utaztatnak minket, kisgyerekeket, anyukámnak ez egy külön tehertétel volt, akkor elfordultak tőlünk, voltak családok, akik nem is köszöntek nekünk. Gyerekekként mi perfekt megtanultunk szlovákul, a gyerekekkel barátkoztunk, de azért, ha összevesztünk, érdekes, minden szlovák gyerek tudta mondani, hogy buta magyar. Hát ebben nőttünk föl, aztán a fiúk, akik buta magyaroztak, elkezdtek nekünk udvarolni, mikor már középiskolások voltunk. Eljöttek volna locsolkodni például, de mi abszolút két lépés távolságot tartottunk, mert az ember úgy emlékezett ezekre a dolgokra. És aztán a gimnáziumból elkezdtünk a József Attila ifjúsági klubba járni. A lányok fölfele kukucskálnak, ugye az idősebb fiúkat nézegetik, na hát mi oda jártunk, és ott a főiskolások között éreztük magunkat a legjobban, vagy a szőttesbe ellátogattunk. Én nagyon sajnálom, hogy nem táncoltam a szőttesben, nem is tudom, nem is értem magam, mert imádtam táncolni, és jártam formációs táncra, és a szüleim, mindig mondtam nevetve, elvágtátok az életutamat. Én nagyon-nagyon szeretett a tanárom, a formációs tánctanárom. Én voltam a partnere, egy pihe, könnyű, vékony lány voltam, és imádtam táncolni, és matekból bukásra álltam. Ez még az általános iskola. És büntetésből, hogy én bukásra állok matekból, nem engedtek többet. Hiába könyörgött a tanár, hogy de hát ne így, ne ezzel büntessenek. Nem neked tanulnod kell. És mondtam nekik, a világon áttáncolhattam volna, ha nem vágjátok el. És nem lettem matematikus. Úgyhogy minden szülőnek üzenem innen. Soha ne vágj el a gyerekét azzal, hogy mondjuk matekból gyenge, és pingpongban meg kiváló, és nem mehet pingpongozni azért, mert ő nem jól teljesít matekból. Tehát a gyerekkoromból vannak ilyen emlékeim, anyukám annyit szokott mondani, ó, nagyon buták voltunk, ezt nagyon rosszul tettük. Úgyhogy édesapa öröksége ilyen szempontból, tehát a magyarság tudat nagyon erős, és amikor engem megkeresett Kriza Ákos, nyugodjon békében, még javában rádiós voltam, azzal, hogy lesz itt egy felvidékház, és ő nem tud elképzelni oda jobb embert, mint engem, akkor mondtam neki, hogy Ákos, ne haragudj, de én el nem tudom képzelni, hogy irodista legyek. Én egy szabad lelkű rádiós vagyok, és én nem tudom. Szóval én nekem ez nem fér bele az időmbe, ezt teljes emberként kellene csinálni. Azt mondja, nehogy azt hitt, hogy ez holnap lesz. Hát nem holnap lett, évek teltek el. Én nyugdíjba mentem, és megtalált ez a munkahely, megkerestek. Debrecenből Stanik István jött el, hogy annó valaha, valamikor ajánlott Kriza Ákos engem, és ő most eljött, és szeretné, ha elvállalnám.
Idén ünnepli 5. születésnapját a Miskolci Felvidékház, amely a Magyar Házak hálózatához tartozik. Hogyan és milyen céllal hozták létre ezt a hálózatot?
Hát éppen ez fogott meg, hogy ez egy fantasztikus küldetés, ez egy küldetés. A Magyar Házak Nonprofit Kft. Vezetője, dr. Szabó Pál Csaba, ami nagy főnökünk, azt így szoktuk hívni, ezt ő álmodta meg, hogy olyan intézményeket hoz létre, amelyek átnyúlnak. Hát a láthatatlan határon, de mégis élnek ezek a határok, átnyúlik, és segítjük a külhoni magyarokat, adunk lehetőséget arra, hogy megjelenjenek, kapcsolatokat építünk. Tehát ez egy óriási dolog volt, és 5 olyan házat hozott létre, Szegeden a Délvidék házat, Debrecenben a Parcium házat, Kisvárdán a Kárpátalja házat, Sopronban az Őrvidék házat, és Miskolcon a Felvidék házat. Mi mindannyian, én azt szoktam mondani, egy-egy köldök zsinór vagyunk, és átnyúlunk a határon. Én a felvidéki emberek kezét fogom, úgy érzem, figyelek rájuk, és érzem, hogy ezért ők nagyon hálásak, és ők is figyelnek rám, és ők is fogják az én kezemet. Nagyon-nagyon fontos küldetés ez. Ezt nem is az ember elsősorban azért lélekből teszi, ugye, szívből, lélekből. És nagyon sok munka volt, hiszen évekig egyedül dolgoztam, nagyon-nagyon-nagyon sokat, de ez a motor, ez a lendület, ez ott volt, ez az üzenet, ez a küldetés, ezért nem fáradtam bele, és a mai napig nem fáradtam bele. Kérdezték, te meddig akarsz dolgozni? Hát mondom, még meg nem haltam. Hát meddig?
Milyen jellegű programokat szerveztek az odalátogatóknak, mert hogy vannak előadások, de az előadásokon túl még más programok is vannak, illetve olyan rendezvények, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy megismerjük jobban a felvidéki magyarság életét, történelmi emlékhelyeit.
Hát sokféle program az, ami erre lehetőséget ad. Ha a végén kezdem, azt mondom, hogy a kirándulásoknak óriási sikere van mindig. Minden évben rendeztem kirándulást, és elmentünk olyan helyekre, mint a Rimabányai templom, ahol Szent László legendákkal tele van a fal. Elmentünk Várhosszúrétre, ami Faragott falu, egyébként a kisgyőriek testvértelepülése, nem is csoda. Faragott falu, Ulman István nemzetfaragó kísért minket. Szlizs Róbert, aki 24 évesen olyan harangokat önt, hogy Európa csodájára jár, ismerik, és jön április 9-én hozzánk a Felvidék házba, vetített képes előadást fog tartani. Ez élmény, ez a fiatalember, de élmény volt Mihály Molnár László, B. Kovács István, Dunajszki Géza, Csáki Pál, tehát olyan emberek jönnek el hozzánk, akik hozzák a magyarság tudatot, akikben annyi erő van, és én azt gondolom, hogy a magyarországi magyar ezt csodálattal nézi, hiszen nekünk nem kell itt küzdeni azért, hogy magyarok vagyunk, ez olyan természetes. De ezeknek az embereknek, amikor Őri Péter éppen arról beszélt egy hete körülbelül itt a Felvidékházban, hogy a nyelvhasználat biztosítása nélkül elvész a felvidéki magyarság, és hogy ez pontosan mit is jelent. Hogy nekik azért meg kellett küzdeni, hogy mondjuk az idős néni ma se tud egy ilyen csallóközi magyar faluban, csallóköz csütörtökön szlovákul. És akkor minden dokumentáció, minden szlovák nyelven van. Tehát ők létrehoztak egy egyesületet, és már eddig 100 törvényt lefordítottak. És olyan dokumentumokat, amik kettő, tehát kétnyelvűek. És az a mami, igaz, hogy már a gyerekei segítségével, de jobban értik, hogy mit kell oda beírni a hivatalos iratok. Én jól beszélek szlovákul, de azért hivatalos dokumentáció nekem is gondot okoz.
Ahogy elmondtad, az elmúlt években rengeteg érdekes előadásban volt része azoknak, akik ellátogattak a Felvidékház rendezvényeire, és én azt tapasztalom, hiszen személyesen is nagyon sok előadáson részt vehettem, hogy évről évre nő a közönségszám. Melyek voltak a legnépszerűbb programok, melyeket lehet kiemelni?
Hát 5 évből rengeteget, de ugye erre idő nincs. Azzal kezdeném, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy kinőttük a Felvidékházat, szó szerint kinőttük, és nagy hálával és köszönettel tartozom Szolyák Péternek, a Herman Ottó Múzeum igazgatójának, és a tagintézmény, a Miskolci Galéria igazgatójának, Kákóczki Andrásnak, mert befogadták a rendezvényeinket. És tényleg úgy, oly módon támogatnak bennünket, hogy leadtam a rendezvénytervemet, és kértem, hogy hát ezeken a napokon biztosítsanak helyet a galériában. Általában az első emeleten szoktunk lenni, és nem volt rá példa, hogy azt mondták volna, hogy nem, mert nincs hely, vagy nincs mód. Nagyon-nagyon segítik a munkámat, és ez nekem nagyon jól esik, mint volt néprajzosnak, mert ugye az ELTE-n azt is végeztem, és ezért én nagyon szoros kapcsolatokat ápoltam. Az első férjem is a múzeumban dolgozott, Kamarás Jenő, és nekem nagyon fontos volt a múzeum, mint riporterként, és igen sokat jártam oda jó emberekkel beszélgetni, nagy tudású emberekkel beszélgetni. Úgyhogy ez most úgy visszaköszön. Visszaköszön, mert én ott egy kicsit otthon vagyok. A rendezvényekről annyit, ha visszafelé kezdem, a Pósa bácsira emlékezünk című zenés műsor, hát az egyszerűen csodálatos volt. Nagyon nehéz elmondani, ugye a meseirodalom egyik nagy embere volt ő, és Benedekeleket megőriztük az emlékezetünkben, de őt például úgy valahogy mostoha gyerekként kezelték, úgy a feledés homályába kezdett veszni, és mit ad Isten, Pósa Judit, aki szép unoka húg, meg Gyurán Ágines, aki szép unokahúg, elkezdték feleleveníteni a verseit, műsorokat, programokat szerveztek, ők jöttek el hozzánk, és nagyon sok mindent megtudtunk, tehát méltatlanul felejtették el Pósa Lajost, és eljött hozzánk Páko Marika, akiről azt kell tudni, hogy egy fantasztikus ember, egy olyan zenész, aki megzenésíti a verseket, tehát a Pósa verseket, és van egy csodálatos csapata, jelenleg a Mákvirágokkal dolgozik együtt, ezek gitáros fiatalok, de azt hiszem, hogy mikor elénekelték a Magyar vagyok, Magyarnak születtem című verset, akkor nem csak az én szememben csillogtak könnyek. Nagyon-nagyon szép előadást láttunk. És ami számomra viszont nagyon ütős dolog volt, az a Tamás Ilonka néniről szóló könyvbemutató. A lánya, dr. Fehérné Tamás Judit írta meg az édesanyja életét. Ez a nagybalogi tanítónéni egy egyszerű asszony volt, akin ötször lépett át a határ. És amikor ő 100 éves lett, akkor már alkalma nyílt arra, hogy felvegye a magyar állampolgárságot. És itt kell elmondanom a hallgatóknak, hogy a szívük, lelkük miatt veszik föl, nem kapnak nyugdíjat, nem kapnak Magyarországtól semmifajta juttatást, ők elégtételt kapnak. Ő visszahonosodhatott, és rettentő boldog volt, és ezért ki is jelentette, hogy ő felvette, és akkor ez eljutott oda, ahova nem kellett volna, és megfosztották a szlovák állampolgárságától. Mit jelent ez a 20. században, 21. században? Azt jelenti, hogy se nyugdíjad, se lakcímed, se személyigazolványod, se semmi, te nem létezel. Na most ez ellen ő elkezdett küzdeni, idősebb Lomnici Zoltán karolta fel a dolgot, de vannak többen, volt nálunk Gubik László, ő ma a Magyar Párt elnöke, Fehér István tanító, aki igazgatóként ment nyugdíjba, és húzakodtak, hogy nem kap nyugdíjat, mert menjen Budapestre a nyugdíjáért, hiszen ő magyar állampolgár, ugye, és megy a csata, hogy értsék meg, hogy végül is egy életen át Szlovákiában él, dolgozott, neki szlovák nyugdíj jár, és van joga felvenni a magyar állampolgárságot, mert neki az szívügye. Tehát ez a mai napig cirkusz, annyit megtudtunk Lomnici Zoltántól, hogy a strasbourgi bíróság 5 éve kimondta, hogy a szlovákok ezt jogtalanul csinálják, és ők 5 éve úgy tesznek, mint a süketek. Tehát nem adták vissza senkinek. Ilonka néni élt 104 évet, nem érte meg a jogorvoslatot sajnos, és a lánya nagyon-nagyon sok érdekes epizódot mesélt az életükről. Én magam egyet mondok el, május 16-án született, mint én, és mi motorosok, mert motoroztam, meg motorozom, ha tehetem, a berzétei magyar árvaházra gyűjtöttünk. A Moody Robert református lelkész elkezdte építeni, hogy az a magyar gyerek, aki árván marad, ne kerüljön föl Liptóra a szlovákok közé, mert nem is érti, mit beszélnek, nem elég, hogy a szüleit elveszítette. Na, és Moody Robert ebbe belekezdett, és Nagybalogról, pont Nagybalogról, ami egy csodálatos magyar falu ma is, Tóth Zoltán, a Kerecsen Motoros Egyesület vezetője felkarolta a dolgot. Minden éven mentünk. Volt, hogy 200 motoros. A Krasznahorkai vár alatt kempingeztünk, összeszedtük a pénzt, és akkor vasárnap a templomban mi átadtuk az összegyűjtött pénzt. És mindig sok-sok pénzt gyűjtöttünk össze. És megjelent Tamás Ilonka néni. És közölte, hogy ő szeretné, ha megmotoroztatnánk, mert ugye gyerekeket motoroztattunk Berzétén olyankor. És fogtuk a fejünket, egyetlen egy trájkos nem akadt közöttünk, pedig szoktak lenni. A trájk ugye az a háromkerekű, oda föl tudott volna ülni. Hát nem sikerült. És akkor volt 101 éves. 100 éves volt, mikor tüntetett Kassán. még rádiósként tudósítottam, ott lépdeltem mellette, vitték a transzparenst, hogy senkitől nincs joga a szlovák államnak elvenni az állampolgárságát, akaratán kívül. Tehát 100 évesen olyan energiái voltak, hogy csoda. És a lánya itt volt, és bemutatta a könyvet. Ezt a könyvet a mai napig meg lehet vásárolni nálunk, de egy olyan regény, ami tartást ad, hitet ad.
Javában készültök már a következő évre. Milyen tervek szerepelnek a következő hónapokban a Felvidékház program ajánlatában?
Hát színes programok lesznek, és érdekesek. Én úgy fogalmaznék, hogy úgy válogattuk össze, hogy irodalom, hogy szórakozás, a szórakozásnál annyiból állok meg egy percre, hogy elsősorban azoknak ajánlom a témát, akik szeretnek sakkozni. Bohó Jánost hívtam meg, feltalálta a gömb sakkot. A gömb sakkot, ami egy csuda dolog. Amikor megkérdeztem, hogy hát miért akar ő gömbön sakkozni, akkor azt mondta, hogy amikor engem mindig sarokba szorítottak, olyan mérges voltam, itt meg nem tudnak sarokba szorítani. Úgyhogy várom azokat, akik majd egy partira beszállnak, és Bohó Jánossal sakkoznak a gömbsakkon. Ez szerintem nagyon érdekes rendezvényünk lesz. De ugye itt van a Magyar Kultúra Napja, az már nagyon közel van, január 22. Az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál 25 esztendős. És róluk szeretnék beszélgetni a Csemadok emberével, Zborai Imrével, de remélem, hogy a Tornai Színjátszó csoport is eljön, és adnak egy kis műsort ehhez, ez tehát a Magyar Kultúra Napja, ami egy nagyon érdekes program lesz. Van egy Daliák nevű harcművészeti iskola, Péterfalán vannak. Úgy mondta nekem a vezetője, Kopecsni Gábor, hogy nem csak a magyar harcművészetet tanuljuk és adjuk elő, mutatjuk be, hanem a magyar lélek erősítésére is nagyon jók ezek a gyakorlatok. Hát aztán lesz könyvnapok szokás szerint, amikor hívok írókat, tartunk kétnapos könyvbemutatót. Hát reményeim szerint Hodosi Gyulát meg tudom hívni, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnökét. Tehát ez tervként szerepel, és nagyon jó a jánoki hagyományőrzők. Hát ők, miután novemberre hívom őket, ők már a téli kultúrkörről, hagyományokról fognak beszélni. Nagyon-nagyon jó betlehemes játékokat rendeznek színpadra, Bankó Ibolya, ennek az egésznek a mozgatórúgója, és ők őrzik a papvári elemérné Sziklai Szeréna emlékét is, aki jánokról származik. Ő volt a Magyar Hiszek egy megalkotója, megírója. Úgyhogy talán ennyit, Széphalmi Jurkó Lászlót is mondhatnám olyan szempontból, hogy rendhagyó kiállítást akarunk. Eddig a galériával közösen szerveztük, most én szeretném ezt Szepsibe kivinni. Trianon 105 a kiállítás címe, évforduló, tehát júniusra terveznék. És az énekes gyerekeket mondanám még, az egyik fő célja például a Magyar Házak Hálózatának összehozni a magyarországi és külhoni gyerekeket. Ez a szakkör a Zenita Alapítvánnyal, a miskolci tehetséges gyerekekkel, énekes gyerekekkel és a Szepsi Magyar Iskolával közösen rendezett szakkör. 10 gyerekkel, általában a Jancsó Dóra foglalkozik velük, de Cselepák Balázs is. Tehát egy olyan 4 óra, ahol tanulnak mozgást, éneket, zenét. Tehát egy olyan összetett szakkör, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Ezt évről évre megcsináljuk. Végezetül a kirándulásról, hogy Pozsonyba tervezem. És nagyon fogom hirdetni egész évben, mert a pozsonyi november végi, december elejé időszakot gondoltam. Akkor van a csodálatos karácsonyi vásár is Pozsonyban, a Roland téren, az ősi magyar városrészben, és Dévényt meg akarom mutatni. Tehát ahol én felnőttem, azon úgy egy kicsit végig kalauzolnám az embereket. Hát ez egy 3 napos út lenne, mert ugye egy nap mész, másnap Pozsony nézett, harmadnap meg visszajössz, mert azért Pozsony nem a szomszédban van. Tehát ezek röviden, és hát számos más, mert 20 rendezvény lesz jövőre, és remélem, hogy egyre többen jönnek majd.
Kíváncsian várjuk a programokat. Nagyon szépen köszönöm, Ildikó, hogy eljöttél hozzánk. Még egyszer gratulálok az Ex Libris díjhoz. Nagyon sikeres évet kívánok a Felvidék ház számára.
Nagyon szépen köszönöm. Én pedig nagyon szeretném megköszönni azt a figyelmet, amit tőled kaptunk az egész év során, és vitted a hírünket, úgyhogy én is köszönöm, Szilvia, és neked is sok sikert jövőre.
Kedves hallgatóink, a Felvidéki Gútán az Adamis Anna Városi Művelődési Központban tartották a 48. Magyar Művészetért díjrendszer díjátadó gáláját. Ez a rangos elismerés olyan magyar személyiségeket és közösségeket díjaz, akik jelentős mértékben hozzájárultak a magyar kultúra és művészet gazdagításához, valamint a magyarság identitásának megőrzéséhez a Kárpát-medencében. Mács Ildikó újságíró, a Miskolci Felvidékház szakmai igazgatója édesapjával, Mács József íróval posztumusz megosztott Ex Libris díjban részesült. Az elismerés kapcsán beszélgettünk Mács Ildikóval.